Köszöntjük az Égéstér hallgatóit, a stúdióban Toci, Pap Tibi és Robert, és hamarosan Asszur, a Szent Szerkesztőségi Jádeoszlop is csatlakozik hozzánk, csak éppen egy nagyon, nagyon érdekes hírt ír. Amúgy se tudna hozzászólni első témánkhoz, ami az én múlt heti tesztutamhoz kapcsolódik. Témánk pedig, hogy ki milyen autót írt meg tesztként a legkevesebb vezetéssel. És onnan jutott mindez az eszembe, hogy a múlt héten igazából már el se kellett volna utaznom erre az Insignia tesztútra, olyan beteg voltam. És ugye ilyenkor, amikor felszállsz a repülőre, és a légnyomás különbség betolja a fülkürtötbe az összes taknyot, és még most se hallok egyik fülemre se. Na mindegy. És akkor leszálltunk, és akkor volt a fejtágító, meg minden, na, és akkor, hogy akkor tesztvezetés. És valahol Frankfurt környékén, és zúgott az eső, Andrással az Opel Southeast Europe, ő a Southeast Europe PR igazgatójával ültünk egy autóban.
Nincs már Southeast Europe szerintem egyébként.
Hajolj közel a mikrofonhoz.
Hajolok, de
és amikor
de
akkor egészen sem, közel akkor hajolsz, sincs, akkor megráz. Sincs. Arra vigyázzál.
Akkor sincs már Southeast Europe.
Ha folyamatos ívet húz a szálcéla és a mikrofon között, akkor jó. Jó, köszönöm, ez csak egy ilyen belterjesztő.
Elnézést.
Igen,
így, na, egyből jobb vagy.
De nem Southeast Europe?
Nem, szerintem már nem. Visszaalakult a Opel Hungary-vé.
Most már Peugeot Southeast Europe.
És ez lesz a következő lépcső.
Na és akkor elkezdtem vezetni ezt a kiváló Insigniát. Minden, amit tudok róla, azt gyakorlatilag a parkolóházban és az autópályán tudtam meg. Szürkület volt már, mivel egy normális...
Kiváló LED Matrix fényszorok.
Hát azt nem nagyon látod az autópályán igazából. Egy normális indulási időpontú sajtóút volt, tehát ilyen reggel 9-re kellett kint lenni,
Jézus,
ennyire úri dolgok.
Horror.
Tehát azt mondom, hogy már olyan...
Inkább erről beszéljünk, mert ilyen nem volt szerintem.
Igen.
Fennállásom alatt egy se.
Na mindegy, és az volt, hogy annyira rosszul voltam, hogy az a fajta betegség, amikor autót kell vezetned, és nézned kell, de annyira folyik a könnyed, hogy vagy az egyik szemed nyitott ki, vagy a másikat. És akkor hát így csináltam, hogy egyik csukott bal szem, és a jobb szemem meregettem, majd azt is elöntötte a takony, de addigra valahogy a balt ki tudtam nyitni, és akkor mondtam Andrásnak, hogy bocs, András, cseréljünk egy kicsit. Félreálltam, ahol tudtam, András átvette, én persze geci módon azonnal a hátsó ülésre vetettem magam, és elaludtam. És egy nagyon érdekes dolgot tudtam meg az Insigniáról.
Van hátsó ülése?
Kényelmes?
Épp ellenkezőleg, nem. Azt tudtam meg, hogy bár a térd tér az tényleg megnőtt, de hogy úgy mérik az autókat, ezeket a tereket, hogy biztos tudjátok, amikor így ilyen piktogramszerűen rá van rajzolva oda az ember, az előírásszerűen ülő ember, tehát ilyen egyenesen ül valaki a hátsó ülésen. És hogy ezeket úgy kéne csinálni, hogy akkor kéne egy fotót csinálni az autóban, mikor már másfél órát ült ott valaki, hiszen az lesz a reális üléshelyzet. És akkor az vagy egy idő után, neki lerakod a fejed a fejtámlára, a hátsó fejtámlára, hiszen az elsőre nem rakhatod a hátulőz, és ott vagy, és nem tudod oda rakni a hátsó fejtámlára a fejed, mert beszorul a tetőkárpithoz. Én nem vagyok egy égi messzelő, de nem fértem el, tehát ott szorul, félre billent fejjel.
Tehát a vigyázülés az nem megy.
Nem. Nem lehet. Ja, előírásszerűen tudsz, tehát egyenes derékkal valahogy megvan oldva, bár a hajad beleér a kárpitba, de a fejtámlánál ott szorult a fejem, tehát igazából most vagy kupé hátat csinálsz, vagy lesz fejtér.
Így van.
Hátul.
Na mindegy. Ez ötajtos.
Relatív egyszerű fizika, tehát.
Jé, az az.
Viszont a kombiban lesz valószínűleg fejtér.
Na, abban lesz, mert nem csapták le. Na és igen. Akkor volt a másnap. Másnap pedig az volt, hogy reggeli után megyünk vissza. Mondtam Andrásnak, hogy egy fél óra ráhagyást kérek, mert én reggeli előtt még lefotózom az autót, és akkor reggeli után kell ugye mozgós képet csinálnom az autóról, nem tudom, föltűnt-e valakinek volt ilyen az anyagban, nem volt, elárulom. Mert Frankfurtból elkezdtünk jönni ki, ja, András vezetett, hiszen hogy én ki tudjak ugrani, lefényképezni az autót menet közben, és dugó volt, ott volt valami körforgalom, és mondom, na jó van, András, egy kicsit menjünk ki ebbe a városnak valami külterületén, biztos lesz valami hely, ahol ezt meg tudom csinálni, és valahogy a belvárosból egyszerre csak egy autópálya lett. És akkor na jó, majd a reptér körül, de ilyenek
ezek a német nagyvárosok
egyébként. A reptér körül pedig nem az volt, mint Ferihegye, hogy ott van egy csomó ilyen szolgálmi út, ahol még ezt meg... Ott nem, ott már egyből ilyen egysávos izék, és kész.
Ezek a németek nem tudnak egy rendes repteret se csinálni.
Hát figyelj,
körülbelül... És az autópályáról beestél a reptér
10 kilométer, de más nem mondom, egy métert se vezettem, hiszen végig fotózni akartam, tehát akkor a jobb egyen ültem, és körülbelül tényleg egy 10 kilométer sötétben félszemmel vezetés alapján írtam az autót, és most tiétek a szó.
Hát, Nekem, ami a tartósági teszteket illeti, ott a legrövidebb egy Mitsubishi Galant kombi volt. Így,
mi az, hogy tartósági
teszt? Hát idézőjelben értendő.
Tehát a rendes autót ez, mikor egy hétig nálunk van egy teszt.
Igen, és a Motorpresszében, ugye, ahol dolgoztam annó, ott volt egy ilyen fajta vetésforgó, hogy mindig be volt osztva, hogy ki melyik autóba ül be, hogy minél több ember lássa az autót, többen lepontozták, tehát hogy volt ennek egy tudományos háttere. Csak néha rosszul jött ki a lépés, és egyszer volt valami olyan anomália, hogy nem tudom, hogy miért, de hogy előbb vissza kellett vinni az autót, mert visszakérték, vagy valakinek el kellett utaznia valahová hirtelen, és csak ez az autó volt késznél. De arra határozottan emlékszem, hogy a Rákospatak utcában volt a szerkesztőség, és én a Nagy Lajos király útján laktam. Ez azt jelentette, hogy körülbelül azt hiszem autóval volt 6 perc, BKV-val 5.
Nem mozdult meg a vízhőmérő mutatója.
Az biztos, és a sétában egy olyan negyed óra volt ez. Tehát, hogy ezt a távolságot képzeljük el.
És ezt sikerült megtenni autóval?
Ezt sikerült megtenni, de már visszafele nem, mert akkor valaki érte jött az autónak, hogy marhára kéne az autó, és akkor ugye elszaladtam utána a srácokhoz, hogy aki még vezet, hogy és te mire emlékszel az autóból.
De milyen autó volt ez?
Ez egy Galant kombi. Amilyen a Bandinak volt.
Hát ez egy tök jó autó.
De egy nagyon jó autó. Én is ezt írtam róla. Na. Te ott azon a zuglói viszonylatban nagyon ütőképes volt. Illetve volt még egy, ami egy...
Figyelj, hát mindent tudsz. Az ülését. Jó, jobb.
Figyelj, egy kombi, tehát már ismertük az autót, egy kombi az mivel több, 500 liter levegővel elvileg.
És egyébként ez az egy hét, ha lelkiismeretesen nálad van egy hétig a tesztautó, most jöttem rá egyszer, két hétig véletlen nálam volt egy teszt. Annyival többet tudsz meg két hét alatt, hogy döbbened. Tehát igazából az egy hét is kevés volna. Igen. És az egy óra és az egy hét között igazából nincs olyan minőségi különbség, mint az egy hét és a két hét, hogy abban már tutira lesz autópálya, tutira lesz egy csomó minden.
Mondjuk én úgy szoktam csinálni, hogy alapvetően el szoktam menni, gyorsan menni is egy autóval. Tehát, hogy értsd, autópálya, igen. Tehát, hogy én mindig megcsinálom azt, hogy menjek.
Kivéve, tehát, ha az élet nem adja bele, hogy van benne autópálya, mert nincsen arra dolgod, akkor elmész és kipróbálod de egyébként, autópályán, és a kocsit nem.
Igen, de az mindig rövid próba, és én mindig azt mondom, hogy amikor így elmész tényleg, azt tudom, hogy amikor elmegyünk ilyen egységgel levezetni a Genfet, az azért nagyon sokat hozzáad a dolgokhoz. Tehát egyszer volt a Lövei Gergővel, voltam kint egy kollégával, szintén ez is motorpresszés volt, és úgy járt le a jogosítványa, hogy kifele még érvényes volt.
A profi.
És hazafele már nem volt érvényes a jogosítványa külföldön, viszont Magyarországra már volt egy papírja, hogy vezethet, mert megvolt az egészségügyi alkalmassága, csak nem készült el ugye az új jogsi, mert ilyenkor újat csináltak már. És akkor Gergővel ott röhögtünk, hogy akkor most én fogok visszavezetni biztosan Hegyeshalomig. És alapvetően nem olyan nagy cunca azért Genfből eljönni Hegyeshalomig, csak az, hogy már egyszer kimentél, végigcsináltad az autószantot, bazi fárasztó.
Néhány száz kilométer azért megvan.
Hát egy ilyen 1003 vagy valami ilyesmi.
Igen, és meg azért azok kemény napok, tehát hogy minden este van egy vacsora, egy hivatalos vacsora, ahova el kell menned.
Hát a meló része, igen, és éjszakában
nyúlás. És inni kell ott?
Nem.
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 Basszus, ezen az Opel úton reggel, ja, mert én nyilván a vacsorára sem mentem el, hiszen örültem, aha, hogy élek, meg kellett írni a cikket is, és másnap ilyen zombi fejek jöttek, hogy ilyen 2-3-ig ittak, képzeljétek el, az Insignia bemutató. Illetve hát ittak, hát beszélgettek.
De ez nem kötelező.
Nem tudjuk. Kötelező, de hát...
Én fiatal koromban megtanultam, hogy hát szabad inni, csak nem érdemes.
Toci,
hát,
mesélj valamit gyorsan.
Ő ismeri a fiatal koromat.
Na, Toci, valamit gyorsan zárójelbe jegyez meg.
Nincs jogosítványom arra, hogy spoilerezzek ilyen történeteket, de
lejárt a jogosítványod?
Volt olyan, hogy mi ittunk a paptűvel együtt.
Igen, és?
De olyan is volt, hogy nem együtt ittunk, és sajnos a Corolla verzót azt én is úgy nyomtam. Nem, megvan a nem Corolla verzó, micsoda, Yaris verzó megvan? Ez egy ilyen nyüzüge, nyomi, Yaris alapú.
Az volt az, amikor elhoztam az Emil Frey-től egy tesztautót, és beszélgettem valami értékesítő sráccal, amíg előkerült az autó, és arra mondta, hogy kinek a pap, kinek a papné, kinek ez a szép Yaris Verzo. Annyira ronda autó volt.
Na és ez képzeld el, a Toyota az egy olyan tesztutat szervezett, ahol hát Barcelonánál minden utat ismerünk, és hát az ilyen jobb autóknál, ami úgy kanyargás, meg minden, az fölvezetik a Montserrat nevű hegyre. Van a egy kolostor. Gyönyörű kolostor, és kanyarog az út. Az az út, ami úgy kanyarog, hogy amikor te vezetsz, akkor is fölfordul a gyomrod.
Igen.
Na, én erre mentem rá másnaposan, baszki. Nagyon kemény volt, egy idő után megkértem.
Toci, láttad? Vagy mi, miért rögtél?
Nem. Én akkor a Tibit láttam már másnaposan, tehát hogy a többit hozzá tudom képzelni.
És volt olyan, hogy így mondtam, velem ült a sajtós, ahogy veled is, és mondtam, hogy hát figyelj, jobb lenne, ha most te vezetnél. És akkor én is elszenderegtem volna, hogyha nem kellett volna egyébként navigálni. Mert ott
azt hittem, hogy hányni.
Nem szoktam. Gyakran.
Rövid sztorit, vagy ivós?
Annyit, ivós miért röhögtél annyit? Nem volt semmi vicces történet. Ez,
nem, nem. Csak az
akkor
emlékek.
Akkor te miért röhögtél annyit?
Ahogy iszunk. És ami utána aztán abból
te lett. Melyik ivásra volt... gondolsz, Zoli, mesélj?
Hát volt például az, amikor a...
Ti nem pisáltatok le a osztályon felüli szállodából a Champs-Élysées-re a harmadik emeletről?
Nem. De ha mégis letagadnánk.
Van egy kollégánk egy másik orgánumnál, aki rendszeresen ezt
csinálja. Voltunk egy pincehelyiségben, már nem emlékszem a nevére.
Hát én sem emlékszem.
De az biztos, hogy ott annak nagyon csúnya vége lett annak az estének. Viszont az ivászat ügyi és másnapi autó nem vezetés témakörében azt hiszem, hogy a legdurvább az volt, amikor a Besenyei Zolival elkísértük a Bútor Robit egy francia rally futamra Monte Carlo környékére, ami egy olyan, már nem emlékszem, hogy ősszel vagy tavasszal volt, de az volt a lényeg, hogy fönt az Alpokban fönnállt annak a veszélye, hogy egy gyorsaságin belül lehetnek fagyos kanyarok. Tehát kellett egy jégkém a Robinak, hogy jelentse, hogy hol várhat.
Ez poén volt javítva, a jégkrémnek szokták hívni. Igen, a jégkémet. Így
a jég... Tehát kellett egy jégkém csapat neki, aki a saját itinere alapján végigmegy a versenypályákon, még azoknak a lezárása előtt hajnalban. És
ezek aszfalt utak?
Ezek aszfalt utak, igen. Fent az Alpokban simán tud olyan lenni, hogy az egyik oldalon 20 fokos napsütés volt, és egy szál pólóban napoztunk délben, de hajnal 4-kor, amikor a hegy másik oldalán nekiálltunk ugyanannak a pályának, akkor a hajtőkanyarok azok fekete jéggel voltak, fekete jégre voltak lefagyva, és akkor azokat megjelöltük az itinerben.
Te voltál a jégkém?
Én voltam a jégkém navigátorként. A Besenyei Zoli vezetett a tréningautóval, ami addigra már teljesen le volt lakva.
Várj, ott van a spirálfüzet, és akkor ott van,
ott van a spirálfüzet, igen, amit először...
26,2, és 50, beírod, hogy itt van, vagy...
Igen, beírjuk, hogy az ötödik lapon, a harmadik sorban a 100 bal 6, az jeges. És akkor utána fölhívtam a bútornak a navigátorát, aki ott a Táborszki Attila volt, és elmondtam neki, hogy hol számíthatnak jegesedésre.
De mert nekik nem volt egy rendes jégkémük, vagy ez nem, volt
a történet? Mi voltunk az úgynevezett rendes jégkémeik.
Tehát a te kezedbe helyezte életét?
Igen.
Mert ott azért, hogyha ott elszállsz, igen. Ott vannak olyan...
Jó, nyilván az első visszajelzéseket azokat lepróbálták, tehát hogy gondolom nem az első kanyarban ment ész nélkül, de amikor már látta azt, hogy megbízhatóan érkeznek tőlünk az információk, onnantól kezdve elvállalta.
Jó
meg is nyerte a kategóriáját.
Akkor jó jégkém voltál.
Jó. De másnaposan annál nagyobb kínzást nem tudsz elképzelni, mint
jégkémnek lenni?
Mint fent a francia Alpokban, olvasni a bútornak az itinerét, tehát valaki másnak lefele nézni, és közben arra figyelni, hogy még akkor bele kell majd jegyzetelni, és azt utána majd megbízhatóan el kell, hogy hol voltak változtatások, azt utána megbízhatóan el kellett mondani a versenyző csapatnak.
De autóból kiszállni nem kellett? Tehát ez csak nem, ilyen lassú nem, autózás?
Ez nem lassú autózás. Ahhoz, hogy ott azon végigérje, ahhoz...
Na de hát, ha jégkém vagy, akkor látnod kell a jeget, nem?
Igen.
Tehát akkor nem ez gyorsan, hiszen ott
hát
a jég...
amennyire lehetett, tehát a körülményekhez, az út szélességéhez...
Hát meg végig kell érni.
Végig kellett érni.
Aztán tehát, zárják a pályát.
Egyszer csak zárják a párját, és akkor kis egy tudsz jönni belőle, de nekünk kellett menni az egész útvonalon. Tehát lényegében lenyomtuk a rallit, ez a rally kilométer? Előtt 4 órával. A gyorsasági a napi gyorsasági szakasz az ilyen 150 km lehetett, a teljes tehát az összes etappal, az átkötő szakaszokkal együtt ilyen 5-600 kilométert mentünk, úgyhogy 50 egyenes...
Jézusom, basszus, ezt még józanul se kívánnám.
Úgyhogy 50 egyenes, az egy ilyen felüdülés volt, hogy végre egy kicsit lazítunk.
Igen, ott olyan utak vannak, mintha így besatírozták volna a térképet. Tehát, igen, hogy a lőbgyerek az nem véletlenül értett ezekhez nagyon.
Fú, de durva. Azt tudom, ez az Audi Alpen túr, amin 2 éve voltam, vagy 3, és ott megkaptuk ezeket az RS6-osokat, nem tudom, 600 ló, és nem tudtunk máshogy vezetni, csak padlógáz, satufék, kanyar, padlógáz, egyenes, satufék, kanyar, padlógáz.
Ezek és azért olyan
fú,
széles.
Olyan hányingerünk volt egész nap, de nem tudtunk máshogy, hiszen azt az RS6-ost, azt nem lehet.
És nem ezek lehet. Olyan szélességű utak voltak, hogy a szakszó elfért rajtuk. A Citroen szakszó elfért rajtuk, de hogy igazából egy 350 Z-vel, vagy egy annál nagyobb méretű autóval már nem kívántad volna.
Mi RS3-asra voltunk, és a... Tudod,
mi, te amit... is volt a jégkém?
Nem, én csak ugyanilyen bemutatón, ilyen környékbeli úton, és az nagyon megmaradt, mellettem ült az Audi gyári PRS, tehát hogy a magyar Audi gyárból egy hölgy. És
Mónika?
Igen.
Mónika kemény, figyelj szerintem.
Mónika kemény, így mondta, hogy nyomjad, csak nyomjad, nem félek, nem félek.
Na, és ez
akkor
az
jött
igazán
a kőpárkány szembe.
Na, és ezt nevezem keménynek.
Abszolút kemény volt, abszolút kemény volt.
De Mónikával nem húznék újat, innen is üdvözöljük.
Ó, hát
na igen, és...
nagyon jól bírta. Nagyon jól bírta, tényleg. Minden elismerésem.
Nyomjad.
Igen. Mondom, mert nem félek.
Tudomásul veszi, hogy a munkakörihez tartozik, hogy fogalmatlan újságírók mellé időnként be kell ülni.
Egyébként voltak szakaszok. Néhány ilyen Oscar-díjas sajtós a fennállásom során, aki elképesztő ilyen gyomori és tűrőképességi és mindenféle dolgokról tett tanúbizonyságot. Tehát, hogy emlékszem én ilyen kupékabriók hátsó ülésén a plusz kevés fokban vacogó...
És nem szól, mert tudja, hogy igen, az újságírónak tesztelni kell
van,
a kabrió
módot. Mondja, hogy jól vagyok, utána két hétig ápolják az intenzíven, de
na, Tocs, és akkor mi volt a legrövidebb autóvezetéses teszt?
A legrövidebb autóvezetéses teszt nekem egy használt teszthez kapcsolódik, és már a Total Káros időszakból egy Mazda 323F, a bukólámpás FBG.
Na, Asszúr, tessék!
Ezt az Asszúr tudja, ez az Asszúr.
FBG-ből volt először.
A bukólámpás volt használt teszten ilyen téli, olcsó, eldobható autó tematikában. A tél az azért fontos, mert esett a hó, ezért nem lehetett fotózni, amit úgy sikerült áthidalni, hogy az Eurocenternek a parkolójában neonvilágítás mellett készültek el a fényképek.
Nagyon sok profi fotós szeret neont használni.
Igen, csak ők profi fotósok.
Az és, is csak egy fényforrás.
És...
Van kollégánk, és nagyjából pedig annyit, ugye a legendás éjszakai.
És nagyjából annyit mentem az autóval, nyári gumi volt rajta, az volt talán az év első havazása, nagyjából annyit mentem az autóval, amennyit ott a parkolóban forgolódni kellett. Az volt a nagy szerencse, hogy édesapámnak ugyanennek az autónak a 4-ajtós változata volt akkor, amikor én autót vezetni tanultam tinédzser koromban, így aztán elég jól ismertem a típust, úgyhogy végül volt emlék a régmúltból, csak azt kellett felfrissíteni, és arra elég volt ez a pár méter.
Hát látod, hogy ez is csak egy autó. Ez is csak egy szar japán.
Igen.
Meg azt tudom.
Nem, az egy nagyon jó kis kocsi.
Autó, hát igen.
Csak ne rohadjon. Arra figyelni kell.
Így van.
Nekem volt még egy rövid. Volt a Kia Rio-nak egy nagyon emlékezetesen rossz generációja.
A családi
az
sport
első.
A
családi sport
első,
igen.
A legelső, igen.
Amit úgy kell elképzelni annak, akinek véletlen nem lenne meg ez az autó, hogy egy ilyen túltenyésztett Suzuki Swiftet képzelj magad elé, olyan vékony ajtópannellel, hogy az ablakemelő gombok csak egymás mögött fértek el, tehát a jobb baloldali ablakemelő gomb, ilyen nagyon pléh az autó.
Az nem valami nagyon-nagyon régi Mazda 121-ből kombisított?
Nem.
Ez a Hyundai.
Az amikor... már egyen jobben volt a Mazda 121 kombi.
Igen.
Kia Pride,
igen, az a Pride, bocsánat.
De az sokkal rosszabb autó, még ennél is.
Jó, de a Hyundai Pony ehhez képest volt egy csillagromboló, nem?
Igen. És ez volt az, amikor a Kia kijelentette.
Basszus, csináljunk már egy ilyen csoport, ezt a társuk elő, ilyen Hyundai Pónikat.
Én Kia Pride-ban nem ülök.
Most szerintem ezek megérdemelten elhalálozták.
Ezek, nem, ezek a Riók egyébként megvannak. Tehát így, amikor
azt mondom, hogy nem... és mellé lehetne tenni mondjuk a Dévú Tikót, aminek szintén ilyen két únyi vastag ajtaja van.
Ma láttam egy annyira egészséges...
Egy rendes törést tesztem részt tenni velük.
Egy annyira egészséges Dévú Nexiát láttam ma, hogy, hogy akkor... De! Nem. Olyan volt öregem, Novicento 0 kilométer, showroom shine
rajta
volt.
De miért ne lenne?
Nem az van, hogy még nem gyógyultál meg?
Ha keveset használta az öreg úr,
egyébként öreg bácsi
autóként lehet. Ön meg semmi.
Igen, az már egy jó autó volt. Tehát az egy rendesen megcsinált cseppkadett volt.
Ha belegondoltok, akkor zsigulikból is vannak szalonállapotukban megmaradt már bácsi autók.
Nem érdekelne,
de engem nagyon érdekel.
Hogy egy Hyundai Pony egy Dévú Nexiához képest.
Én mindenképp egy ilyen Riót javasolnék egy ilyen tesztbe, mert ez volt az, ami határozottan emlékszem, Malagán volt a bemutató, ez facelift volt, és az volt az, hogy hát az ember azért megtanul tájékozódni, akkor még nem navigációs rendszerrel ment az ember, főleg nem
bocsánat,
a Fiákban.
Egy mellékszál, az Insignia úton is eltévedtünk a navival. És annyira, amikor a PRS vezetés úgy tévedsz el a gyári navival.
Na mindegy, én nekem elég jó a tájékozódó képességem, nekem az 1,3 kilométerre sikerült a tesztvezetést redukálni egy huszárvágással, mert kiderült, hogy ott van egy ilyen átvágós úta a szállodához. Annyi volt az egyetlen bibi, hogy ez a Rio, ez egyesben bírt fölmenni. Tehát ugye a tesztutakat, azokat úgy szokták belőni, hogy az autó adottságaihoz, hogy úgy mondjam, megfeleljen. És ezzel
mint a Toyota az Auris hibridet, ami kirakták a Serpentinre. Tudod, az egyetlen hely, ahova nem való. Az volt az a legendás, tudod, az a nagyon fos. Az autó, amire nincs mentség címmel írtam meg.
Ja, az Auris.
De nyilván belejátszott, hogy Majorkán volt, és végig Serpentin, ahol csak ott béget neked. 3 órán keresztül. Tehát egy városi autó, tehát ez az autó, ami városra van kitalálva, és ott nyilván biztos jó.
A Peugeot 1007-re emlékeztek még?
A telefonfülke alakú autó.
Igen.
Micsoda?
Az városi autónak sem volt különösebben erős.
A tolóajtós kis autó.
Hát mert
Oroszlán Szonya volt az arca.
Így van.
Mert oroszlán.
Azzal szerpentineztünk a nemzetközi sajtóbemutatón.
Jézusom. Hol
volt? Nekem.
Majorkán.
Ja, az is
nekem van egy ilyen élményem, hogy
azzal, az tényleg az telefonfülke alak, és azzal szerpentíneztünk
életre, nekem van egy ilyen élményem, hogy halálra.
A legalkalmatlanabb autóval szerpentíneztem életemben a legjobbat. Az 1000-es Chevrolet Spark, az első generáció, egy Dévú Matiz egyébként. De az 1000-es motor, az valahogy nem tudom, lehet, hogy ez még ilyen tesztre kihegyezett.
Nem, az nagyon megy.
Variáció nagyon volt, megy. De ugye 65 lópapíron, vagy valami ilyesmi, vagy 70. És, de tényleg egy nagyon pici könnyű autó.
Várj, ez bemutató volt? Vagy
bemutató csak? Volt, méghozzá olyan, hogy a feleségemmel együtt tudtunk elmenni, az utolsó ilyen páros történet volt, és így mondta, hogy nem tudom, így 10 perc szerpentin után, hogy figyelj.
Balázs, bátor vagy.
Most hagyd abban, mert...
Balázs, újra beléd szerettem most, hogy látom, hogy ennyire uralod a gépet.
Nem, de ott tényleg az volt, hogy sose gondoltad volna, hogy egy ilyen rettenetes dologgal ilyen jót lehet menni.
Ja, anyám Tikója is ment, mint az állat. Élni akart volna.
A Tikó az jól ment egyébként, tehát nem volt benne anyag.
Nem volt súlya, igen.
Én láttam egy Tikót, amiben belement hátulról egy kamion.
Basszus, csináljuk már meg a koreai csofat csoport ezt.
Önként jelentkezőket várunk.
De ebbe az a szörnyű tényleg, hogy mostanra megtanultak viszonylag autót csinálni. Tehát
nem viszonylag.
Egyáltalán
nem, mostanában nagyon jó
direkt autókat nem akarom kinyalni senkinek a segít, elnézést.
Akkor viszonylag. Akkor viszonylag.
És mostantól 18-as.
Nehogy elbízzátok magatokat, kis koreai.
De hogy milyen szörnyűségeket csináltak még 10 évvel ezelőtt is tényleg. Vagy 15 évvel ezelőtt.
10 évvel ezelőtt borzalmas. Már nem csináltak szörnyűséget. 10 évvel ezelőtt már jók voltak.
Egyébként volt egy izé, amit senki se tud, a Kia Cerato. Ami egy ilyen súnyogós valami.
De nagyon bénán nézett ki.
Az az interjú volt? Vagy
nem, az egy 5-ajtós autó volt. Abból van lényegében műszakilag a szíd. Igen. Abból van a műszakilag a
csak
szíd.
Csak annak ilyen nagyon fura dupla első sárvédője van, meg így nem érted az egész formát, tehát így ránézel. És
meg ott azért meg az anyag használattal voltak problémák. Egyébként a németek nagyon gyakran csinálnak ilyen anyagokat, hogy megnézni 10-20 év alatt, hogy fejlődött a korza. De szerintem itt ennél sok, tehát hogy ez sokkal nagyobbat ütne megcsinálni Kínaiba.
A mezőkövesdi repteret, nagyon hosszú a kifutópálya és nagyon széles. Széltébe föl tud állni az egész korai csofacsorda, és ott végsebességet lehet nyomni.
Van néhány jelölt, tehát egy Dévú, mi ez a Hyundai Accent, az első generáció, az első saját autójuk. amire...
És a végén legendás... áthúz egy Opirus.
egyébként...
az Opirus az de... És egy Rodius.
Én nagyon vágyom egy olyan autóra, sajnos még mindig nagyon drága. Tehát ilyen másfél milla körül lehet kapni Opiruszt.
Olcsó Opiruszt keresünk Asszúrnak.
De nagyon vágyom egyre. Tehát az igazi műúrizálás, tényleg azt muszáj előadni legalább egyszer.
A megfordult Mercedes hűtőmaszka.
Igen, igen.
Az upside down.
Az, amire én azt a címet adtam, hogy No Mercy.
Hát egy nagyszerű szójáték.
Az autó, amivel mindig két sarokkal arrébb álltam meg, mint ahova mentem.
De nem igaz, ez egy ilyenre büszkén be kell vonulni.
Nem.
Fölvenni a sárga nyakkendődet, a lila zakódat,
lehet, hogy ez a
makkos cipődet, és bevonulni bakker bárhova tényleg.
Ezért nem érzi ezt a Tibi, mert nem tartja
el a múltkor egy igazi stílus szakértő mondta nekem, hogy a makkos cipővel igazából semmi gáz nincs, hogy ez nálunk ez így bemerevedett a rendszerváltás korra.
Egész Monte Carlo makkos cipőben járt.
Hogy igen, hogy igazából Nyugat-Európában
ez olaszok is. Megy. Olaszoknál is
olyan nagy divat. De ez nálunk akkora nagy divat volt, egy mit tudom én, egy egyetlen időpillanatban. Nem, inkább 25 szerintem.
Ilyen rendszerváltás körül.
Olyan 89-90 környékén volt egy ilyen röpke pillanat, amikor tényleg nagyon divatos volt, és aztán nagyon
hirtelen őrült
gyorsan, nagyon gyorsan átvette egy olyan réteg, aki már nem, tehát aki már így elkoptatta utána.
Jó, de ez ugyanolyan, mint az X5-ös, hogyha Németországban megnézed, ez elég kultúremberek járnak egy részével legalábbis nálunk, meg hát nem mindig.
És hogy autóipari vonatkozása legyen a makkos cipőnek, ugye a fehér zokni és makkos cipő,
hol
híresült el bizony az NSX videón.
Basszus, a németekről gyorsan el kell mesélnem, hogy van egy pajtekám, egy lakossági tesztautó biztosító, akinek még a Corvette-jét forgattam legutóbb, és németországi cége van, és gondolkozott hosszasan, hogy mit vegye, hát vannak ilyen first world problémek bizonyos emberek életében, hogy akkor M6-os, Merci GTS, hogy hívják ezt a legdrágább Merci kupét, ami nálunk is volt?
AMG GT,
bocsánat. AMG GT, vagy Carrera, mondjatok egy hárombetűs 911-es.
GT3.
Tehát még lakossági, nem a verseny, de három.
GT3-as lesz.
GT3-as, igen.
GT3 az a kategória körülbelül, igen.
És
GT2.
És azt hiszem ez a három lehetőség volt, és végül Porsche-t vett, és azt, én helyeseltem is, és azt mondta, hogy ő is gondolja, hogy az lehet a legjobb, mert hogy döbbenetes engedményeket adtak volna a BMW-ből is, és a Merciből is, hogy így forintban ilyen 10-15 milliókat, vagy szóval ő is megdöbbent, hogy úristen ennyit engednének, és a Porsche-nál is azért rákérdezett biztos, ami biztos, és nulla.
És körbe röhögték?
Ott mondták, hogy no.
Jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy most a Porsche-ja többet ér, mint amennyire vette. Tehát, hogy ez a 991-es GT3 az egy adott mennyiséget, egy adott darabszámot legyártott belőle a Porsche, és utána kifutott a gyártásból, és elindult az ára fölfelé.
Meg hát ezeknek olyan az de ára, meg, hogy nagyon magas, de igazából Porsche, buknak rajta.
Meg nem? A Porsche igazából nagyon jó.
Én is ezért, tehát én is ezt írtam neki, hogy kérdezz, hogy szerintem mit, és mondom, hát csak
mert,
a Porsche.
Mert ez ilyen, nagyon, nagyon közmondásos dolog, így szeretnek az emberek így ilyeneket mondani. Akkor is, hogyha nem próbálták, én próbáltam a Porsche-t, és szerintem azok közül, amiket próbáltam, egyértelműen a legjobb futóművet csinálja, meg a legjobb motorkaratert, meg nem tudom, tehát itt tök.
Igen, de ennél jobb reklám nem kell, mint hogy nem engedünk az árból.
Hát mert tudják, hogy megtehetik, ennyi.
Különösen úgy, egyébként úgy volt belőle valamennyi kevés kedvezmény, hogy ez volt az a GT3-as, amelyiknek kigyulladtak a motorjai. Ez nem tudom, hogy ez megvan-e.
Tényleg?
Ez, amit visszahívtak.
Amit visszahívtak, és a legelején kigyulladtak, és aztán ki is kellett.
Egyébként ez sokkal...
A Tesla is hogy befutott.
Sokkal gyakoribb
sztori. Meg a Samsung is.
Gyakoribb sztori ez sportautóknál, mint gondolná az ember.
Az összes Ferrarit visszahívnának, ami kigyulladt.
Visszaszokták egyébként, és gyakori, tehát ilyen újabb Ferrarit-nál előfordul. Egyszerűen azért, mert ennek a hőmenedzsmentjét nagyon pontosan kitesztelni, vagy nagyon jó kitesztelni, tényleg csak hosszú idő alatt lehetne, ezt nem szokták rászállni minden esetben, és akkor mit tényleg a usernél derül ki az első 500 autó után. Aztán erről általában gondoskodnak, és aki utána vesz, az már biztonságban van ilyen szempontból. Tehát nem...
Különösen, hogy ezeket a problémákat a dugóban állás és a hétköznapi használat okozza az eseteknek a nagy részében.
Igen, tehát,
hogy
az első pályán nem jön ki.
Persze, ott kap hűtést.
Ott volt hűtés.
De hát Halula Barna megmondta.
A 458-nak is, meg a GTA-nak
is. A Veyronnal ugyanazt futtatták végig, ugyanazt a tesztet, mint egy 1.4 TSI Golf-al. hogy egy gyáron belül minden ugyanazt a tesztet kell, hogy teljesítse.
Igen, de ezt százalékban értendő. Tehát, hogy egy Veyronnal a 15% az a háromhengeres póló 15%-ához mérve nem
ugyanaz. Lehet egyébként, hogy a Hannula Barna most nagyon kiröhög, de én úgy emlékszem rá, hogy a Veyronnal körülbelül 2 évet késtek, de lehet, hogy 3-at, ahhoz képest, amit ígértek eredetileg. És azok voltak a hírek, hát nyilván ebben jobban benne volt, ha megkérdeznék, most biztos elmondanák.
Hát a motorfejlesztési igazgató biztos
jobban benne pontosan volt. Pontosan mi is volt, de állítólag hűtési gondok is okoztak problémát. Tehát hát ugye is az volt, hogy a prototípusok azért túlhevültek időnként.
De az normális, hogy egy prototípus túlhevül, de azért amit megvesznek a szalomban, az szerintem ne hevüljön túl, akkor se a Ferrari de embléma
itt,
van
itt rajta. Olyanokról van egyébként szó, a Ferrari úgy szokta ezeket megoldani visszahívásban, hogyha már ami nem gyulladt még ki. Hogy
halló, jöjjenek vissza azok az autók, akik még nem gyulladtak ki.
Hogy föltesznek mondjuk egy hővédőlemezt egy olyan helyre, ahol egyébként, mit tudom én, ők azt gondolták, hogy az a 4,5 centi, ami ott van, az nem gond, de akkor a hősugárzik át mondjuk tényleg egy dugóban átsorgásnál, ami kigyújthatja azt a műanyag darabot, ami ott van, és akkor föltesznek egy hővédőlemezt, ami nem tudom, 5 forint és 2 csavar.
Igen. És az megvan, amikor hogy éget le a Lambó ilyen forgalomban? Teljes melyik, videó mikor? Van meg, hogy a csávó valahogy így, ugyanez dugó, meg mit tudom én, és ott beregteti a motort.
Unatkozott.
Unatkozott, és élvezte, hogy kicsapnak a lángok. És az van, hogy ugye, ahogy jön ki hátul a nem tudom én hány kipufogó végül, jöttek ki a lángok, és akkor, amikor elvette a gázt, akkor a lángot megmaradt, és fölkapott ott egy műanyag rostélyra. És úgy elkezdett égni, aztán snit, aztán nagyon ég, hisz nagyon műanyag az autó, tehát hogy nem is kell olyan sok, hogy leégjen.
Az hát milyen jó érzés lehet, amikor ilyen hülye vagy.
Igen, igen.
És eredménye is van.
Ja, és dudált rá a mögötte lévő autó, amelyiknek a dashcamje fölvette az egészet, hogy dudált neki, hogy ne csináld ezt, te srác, és akkor még nyom egy pár gázfröccsöt, meg
mert azt hitte, hogy csak tetszésnyilvánítás.
Igen, tetszésnyilvánítás, és...
Juhú, siker, tovább!
Úgyhogy kínos néha.
Karbonszál elég jól ég.
Hát szén.
Az az érdekes egyébként, hogy nem tehát a karbonszálas autókból a karbonszál szokott megmaradni. Tehát ilyen képeken azt látod, hogy rettenetes mennyiség. És közül a gyanta ég ki a faszba. Már elnézést.
Egyébként milyen nehéz, ugye vannak ezek a préselt bútorlapok, ami szintén csak abban karbon helyett ugye fűrészpor jellegű anyag van.
Az MDF-ről beszélünk.
Nem az MDF-ről, hanem
a pozdorja
lemezről, és ugye azt elég nehéz elégetni, és amikor elkezdik ezt égetni.
Nehéz elégetni a pozdorja
lemez. Az rosszabbul ég sokkal,
nagyon
mint a faig.
Ég, igen.
Nincs vegyes tüzelésű kazánom, most lebuktam.
És nagyon büdös, hisz a műgyanta azért ott dominál.
Nem, mert tényleg úgy szoktak kinézni ezek a fotók, amikor leég egy ilyen karbonszálas szupersportkocsi, hogy van egy ilyen, mint hogyha nem tudom, egy ilyen fonalboltot így kiborítottak volna körbelül, tehát egy csomó ilyen.
Jó, de hát hova szenesedjen már?
Igen.
Na jó, térjünk vissza mai, illetve nem térjünk, hanem térjünk át mai cikkünkre, amit Toci írt, egy Audi Q5 teszt, hogy miért nem kaphatott ez a szerencsétlen autó 10 pontot, amikor tökéletes. És mi az a lélek, amit hiányoz belőle? Én nem is adtam volna egyébként 9-et sem, még a magyar bemutatóján voltam. Én egyszerűen nem kedveltem. Én sem tudtam volna belekötni, csak egyszerűen annyira érdektelen volt, hogy miért lesz egy autó ennyire érdektelen vajon. Pedig én még a SUV-okat is szeretem, hiszen nekem az is van.
Hát akkor te egyen jobb helyzetből indulsz, mert én nem kedvelem ezt a műfajt, de muszáj elismerni az autónak
vezette
a kvalitásait.
Vezette még valaki ezt a Q5-öst?
Nem, ez csak nálam volt. Egyszerűen hibátlan, minden porcikáján a tökéletességre csiszoltság érződik. Csendes, gyors, takarékos, kényelmes, tágas. Amit ilyen
de mit
pozitív...
kellett volna csinálnia?
Valamit elrontani, mint az Alfa.
Egyébként igen. Tehát, hogy kis túlzással már... De te vezetted az 5-ös BMW-t, az újat.
Igen.
És abban volt lélek, arra pedig az is tökéletes volt.
Arra megtudtam, nem is tudtam volna mást adni, mint
mi, itt. Mi a kettő között a különbség? Meg tudod fogalmazni?
Az Audival nem tudnék szerintem olyan gyorsan menni. Tehát az nem lepett meg azzal, hogy úristen, hogy azt csinálok vele, amit akarok, pedig egy 1,7 tonnás.
Csak nem ösztönöz erre. Tehát, hogy attól, hogy úgy ülsz, ahogy ülsz benne, illetve nagyon
meg nem
érdekes...
volt benne 6-hengeres motor, talán ez egy kicsit.
Nagyon érdekes volt a...
Tehát a BMW-ben az a 30D, az egyszerűen, azt komolyan mondom, azt feleségül venném. Az, fű.
Én meg a 40-ét, ha
pedig egy rohadt dízel. Á, figyelj, az, hogy még ráadásul 8 litert fogyaszt.
A 3 literes dízelet nagyon tudnak durvák lenni tényleg. Az,
figyelj.
Azzal hogy alulról jön a nyomaték rettenetes mennyiségben.
Az és hogy fölül tényleg, meg nem kókat, tényleg, hiszen ott a 8 gang,
nem, és de nem is akarod folyamatosan... forgatni, meg igazából csinálja helyett a váltó, nem érdekel.
Á, tényleg, jó volt kézzel váltani.
Tényleg úgy tudnak jönni a nyomaték, úgy tud jönni a nyomaték ezekből, mint hogyha nem tudom, kétszer olyan erős lenne.
Szarakul, és na mondjuk ki,
240-250
nem.
Mondjuk ki.
Nem szar.
Mert különben csak a végén valami bűncselekményt követünk el, és majd a pszichiáter nyomozza ki a börtön. Ez baj, volt a bajunk, hogy nem mondtuk ki, hogy szarakultes.
Az a baj, hogy szerintem az Audi is abba a hibába esett bele, amiben egyébként a Toyota is beleesik, és minden. És az a vicces, hogy tulajdonképpen én leírtam a Toyotámat, hogy úgy mondjam, könyvelés technikailag, és igazából vettem egy Audit. És nagyjából ez az az út, hogy a user megveszi, akar vele menni sokat autópályán, melóba, haza, kirándulni, nem tudom mi, és nem érdekli. Az érdekli, hogy legyen kellemes, csendes, nem tudom mi, és nem a vezetésért veszi az autót.
De az nem a 10 pontos autó.
Hát ezért 9. Tehát, hogy ha megnézed, baj nincs vele.
Na jó, Toci, te ott voltál a kompakt SUV csoport, hát Pap TV is ott volt.
Én is.
A Q5, az ez a géposztály, nem?
Nem, ez egyen nagyobb.
Egyen nagyobb? De most ezen gondolkozom, hogy a... Hogy hívták ez a Seatot? Ateca?
Igen.
Azt jobb volt vezetni, nem?
Azt határozottan jobb volt vezetni, igen.
Nem annyival volt jobb vezetni, amennyivel kisebb volt.
De hogyha...
De hogy nem, figyelj. Az egy 1300 kilós autó volt, ez meg 1800.
Ha egymás mellé rakod
és a Q7 az mennyi?
Az 2000. 1900.
Na, nem lehet az már annyi. Ő a tehén is 1700 gyárilag.
Nem tudom, de a Q7 az nagyon jó. Tehát, hogy a Q7 az valami elképesztő. Főleg az első Q7 után...
Arra hamarabb adnád meg a 10 pontot?
Abszolút.
Na, de
én
miért?
Meg is adtam.
De miért adnád meg hamarabb egy Q7-re a 10 pontot? Mennyivel jobb az, mint a Q5, úgyhogy te azt nem vezetted?
El tudom képzelni, és az előző Q5 is egy kevésbé jellegzetes autó volt a Q7-ben.
Olyan jellegtelen van, az a rohadt Q7, jellegtelen. Rettenetesen jellegtelen.
Tehát, hogy ez a Q7-es, ez amellett, hogy most meg nem mondom, hogy hány kiló így fejből, de az biztos, hogy nem tűnik annyinak. Tehát egy ilyen lebegő, ultrakényelmes távolsági csapásmérő, amivel akármennyivel mehetsz, és erre nagyon jó, és ezt nagyon tudja. És bazi jó hangulata van ettől. Pedig én aztán, ha valaki nem hív a Q7-eseknek...
Na jó, de nem ez nem a méretéből következik, hanem valami más.
A műszaki megcsináltságából következik. Tehát, hogy olyan futóműve van ez a légrugós valami, hogy én még olyat légrugósban nem láttam. Azóta sem egyébként.
De ugyanez a futómű van egyébként alatta.
De valahogy... Ahogy hívják a platformot?
MLB.
MLB Evo. Hívják, ja. MLB Evo-nak hívják a platformot.
Mert ez egy hasznmotoros platform, ami engem, mert annyira meglepett a magyarban, fölhívtam a papti bizony, nem te kinyitottam a motorázat, ebben hasznmotor van. Mi történt?
Ez az, hogy nem történt semmi, most törik a fejüket azon, hogy esetleg mégse kéne. Annyi hasznmotor.
A Q7-ben milyen quattro van? Középen Haldex van, vagy...
Nem, a Haldex-es csak keresztmotorhoz van szerintem.
Nem, mert ebben a Q5-ben, ami volt a mai tesztán, abban középen kuplung van, az és van. A V6-oshoz,
igen.
És a V6-oshoz, meg az SQ5-höz lesz
az
majd...
Csak az erősekhez van torzen.
Az erősökhez lesz majd
tehát
torzen.
Tehát a Q7-esben torzen volt.
A Q7-esben torzen volt. Az például okozhat egy olyan vezetésbeli... Most ez lehet, hogy hajánál fogva előrángatott dolog, de az okozhat egy olyan vezetésbeli élményt, vagy hatást, hogy jut hátra is hajtás folyamatosan, ami hozhat egy karakterisztika különbséget. Ebben a Q5-ben ez lényegében elsőkerekes.
Ugye ez valamilyen gazdasági tehát ilyen takarékossági fejlesztés, hogy megcsinálták azt a rendszert, hogy tudják teljesen oldani a quattrót.
Igen.
És
ez volt a nagy feature, hogy bezzeg eddig annyit szónokoltak, hogy a quattro milyen jó, hogy állandó összkerék, és most szónokolnak, hogy milyen jó, hogy nem állandó az összkerék.
Eleve az, hogy quattro, az már 3, 4, 5, 6, nem tudom, hogyha meddig megyünk vissza a történelembe, annyiféle rendszert akar. Hisz
az A3-as is volt utoljára.
Hát meg igazából egyszerre is jelent több dolgot. már régóta, tehát hiszen az összes keresztmotoros az mind Haldex.
És az is ugyanúgy
Quattro néven. És azt is Quattronak hívják, tehát és közben meg ott voltak a HASZ motorosokban, ott vannak még most is a torzanes rendszerek.
Csak hát azóta már nem tudom, jó, a negyedik generáció.
Futómű vagy... és összkerékhajtás oka van, hogy nem kedveljük ezt a szerencsétlen Q5-öst, és rabszolgái vagyunk a Q7-esnek?
Én nem vezettem a Q7-est, úgyhogy annak biztos nem vagyok az rabszolgája. Hogy nem kedveljük, az hangulati, ilyen benyomásbeli dolog.
Egy hétig nálad volt, közben annyiféle hangulatod volt, bal lábba, jobb lábba, mindenféle lábbal keltél.
De nem az sem... autóból áradó hangulatra gondolok, tehát hogy...
De mi kéne
minden,
neki?
Minden feladatot tökéletesen elvégez. Nem tudom, valahogy az az érzésed van, hogy az emberek, akik dolgoztak rajta, azok elvégezték a feladatot az összes paraméter szerint hibátlanra, de közben nem szórakoztak jól.
Uh-huh. Egyébként azt akartam mondani, hogy ha azt Bocs, mondod, Q-hét, hogy egy Q5 és Seat Ateca. Tehát azt mondod, hogy tök jó vezetni az Atecát,
igen.
Amíg, csak megint az van, hogy ha mellé raknál egy Q5-öt, akkor kiderülne, ha ugyanazt csinálod vele, mint a Q5-tel, akkor már úgy éreznéd a Seatban, hogy hú, elszállok, ezt már nem bírja ez a futómű. Tehát, hogy a
persze, a sokkal lassabban mész a Seatban, csak jól szórakozol.
Csak élvezed, igen.
Mert ha ráfékezel például egy kanyarra, akkor érzed azt, hogy elkönnyül a feneke. Az Audi az ilyen luxus, nem enged meg magának. Uh-huh. Az akkor is oda van ragasztva, elfordul. Lehet, hogy egyszer elkönnyül a feneke, de azt a tempót meg maximum versenypályán próbálod ki.
Nyilván és a Q5-ös a versenypályán az nem
az egy... meg hülyén néz ki, igen. Tehát, hogy, és nem történik olyan dolog, amivel azt érzed, hogy ez most buli. Uh-huh. Ez, nincs benne a bugi. Hát ez most
és nincs benne egy jó hanggenerátor, hogy legalább valami V8-as hangja legyen?
Ó, mekkora sikerem volt az Insigniában. Bedugult füllel a hátsó ülésre, mondom, András, ebből ugye van hanggenerátor. Nincs. Mondom, jó hangja van, de mondom, ez egy műhang. Nem, az előző modellnek is ilyen jó hangja volt. Na és akkor valahogy bevánszorogtunk együtt a fejtágítóra, és akkor mondták, hogy a hanggenerátor, és így mondom, akkor a Mayer vagyok, hogy bedugult füllel a hátsó ülésen, kiszúrtam a jó kis hanggenerátort.
Valószínűleg ott volt valami.
2,1 tonna a 3 liter TDI Q7 most. Egy ausztrál specifikációt hihető. Sikerült itt telefonon.
Hihető. Ez abszolút annyi. Az összes ilyen cégcsoporton belüli nagy súv az annyi.
És annak van egyébként egy bája, amikor egy még egyel nagyobb tehén tud könnyed lenni. Tehát, hogy az például már tud hozni egy hangulatot.
De... Én nem hittem, hogyha valaki az első Q7-es idejében azt mondja, hogy neked a második Q7-es mennyire tetszeni fog tetszeni, akkor azt mondom, hogy ha, igen.
Nekem tetszett az első is, de én már akkor is szerettem az ilyen otromba tárgyat.
Abba egyébként tudod, mit szerettem? A V8-as motorokat.
Nem. Én meg pont azt nem. Tehát, igen. Hogy annyira kínlódott benne a 4.2 V8, hogy átültél egy TDI-ből, ami jó, mint egy ilyen bivajfogad, és utána egy ilyen kis forgomorgó...
A TDI is V8-as volt. Abba volt egy...
A V8, nem, én a 4.2 V8-at vezettem, aha. Az volt a... Mi az M-series az Audinál, hogy hívják? S-Line, vagy nem is tudom.
S-Line,
aha. S, igen.
Valami az volt a SQ7, vagy valami ilyen neve volt, és tök jó ment meg minden, de hogy rossz érzésed volt, mintha ilyen gyermekmolesztálást látnál a tévében, vagy ilyesmi, hogy nem való ide ez a szegény motor, hogy tudod, hogy az RS4-ben mennyire jó volt ez, és ilyen, és úgy érzed, hogy ezt most méltatlan, befogták egy taposómalomba, uh-huh. És ott kínozzák.
Uh-huh. Én TDI-vel mentem.
A 20 literes fogyasztásról nem is beszélve nyilván.
Én V8 TDI-vel mentem azért, annak van egy varázsa. De a V12 TDI milyen lehetett, atya úristen.
Ez nem volt tesztelen?
Nem. De én úgy képzelem, hogy amerre a motor megy, arra megy utána az autó.
Egyrészt, másrészt pedig a váltókat és a differenciálműveket, ezeket ne kérdezzük meg a nem, rájuk szabaduló nyomatékra.
Mert az a V12-es TDI az, mint hogyha versenymotor deriváció lett volna. Tehát a korabeli
Le Mans
versenyautóból átették a blokkot. És ez nem biztos, hogy nehéz.
Hát én láttam, ezt ilyen nagy áhítatos külön szekcióban szerelték Győrben. Nagyon lassan, nagyon kevesen, és ilyen tényleg.
Hát de szerintem egy maréknyi is készült nagyjából.
Hát ilyen napi pár darab, igen.
Egy kézműves motor volt.
Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy lábbal nem lehet összeszerelni, tehát igen. Aha. De,
hát kivéve a szájjal és lábbal festő művészek.
Igen, de alapvetően, tehát hogy nagyon manuális volt.
Na jó. Assur nem nevezte a hét híre rovatba, de én azért betolnám így Vigaszágon, hogy feltámad a Volga.
Végre, végre.
Assur, te magad írtad.
Igen.
De ez a Jelcin, a Putyin autója, vagy pedig egy
nem,
másik?
Nem, nem a Putyin autója.
Nem, ez a Putyin beszállítója.
Egy másik sztori, és nem is tudom, mi lesz a neve annak.
Mert mi a Putyin autója?
Akkor dübörög az olasz luxus
nem, piac? Nem, nem, úgy néz ki, hogy, Volga néven akarják, mert hogy ez egy nagyon megbízható autó hírében áll.
Verj, és hogy hívják ezt a céget? Ez a gaz. Russian nem, hanem írtad a hírbe, hogy a valami...
Russian Machines, vagy valami ilyesmi.
Valami ilyen Russian Machine Construction.
Corporation, vagy valami. Tehát,
várj, a Volga és a Zsiguli,
direkt, ez direkt utána cég? Néztem, direkt utána néztem, nem.
Mert gaz, vagy vaz. Vagy ha vaz volt a Zsiguli, igen. Ez két külön gyár volt.
Ez két külön
Gorki Avtoza volt, illetve...
Hát ez Nizsnyi Novgorodban volt eredetileg, most ott már Volkswagen-ek egy gyárt egy ideje. Hiszen a Volga sorozatot azt lezárták 2010-ben.
Várj, és akkor a Volga a németeké lett?
Nem a Volga lett a németeké, hanem a gyár, a Volga gyárban, ahol a régen a Volgák készültek, ott most egyfajta együttműködés keretében Volkswagenek készülnek bérmunkában.
Tehát és
a,
milyen Volkswagen?
A gyár az a gazé, továbbra is, de ott aztán... Volkswagen csoportos terméket lett volna pontos megnevezés, egyébként a Skoda Oktáviák és Yatik készülnek.
És akkor tehát
szériában, ez... és hát azt mondták, hogy ez meg valamilyen kisáruszállító dolog lesz.
Volga tehát, hogy senki sem reménykedjen a klasszik kocka TSI-nek M24-es Volga. Nem igazából, azt
senki nem várja vissza, mert megpróbálták ugye leváltani a Chrysler Sebringet 2008-tól 2010-ig gyártották, és az előző generációs Chrysler Sebringet
a Volga gyárban. Volga,
de Volga néven, Volga Cyber volt azt hiszem a neve, mint Szibéria.
Ja, azt hittem, hogy mint Cyber.
Nem.
Cyber.
Cyber.
És
megnézem, a mobilén van eladó.
És nem lesz szerintem. Összesen 9000 példány készült. Azt tervezték, hogy évi 20-20-at összeraknak, és az a nyereségesek lesznek. De hát igazából a levetett amerikai technika senkinek se kellett.
Még nem levetett korábban sem.
Igen, azt akartam mondani, hogy az akkor se kellett, amikor azt kijött korszerű technikaként
Amerikában. A Chryslernek ez a típusa, ez kifejezetten híres arról, hogy nem különösebben megbízható, és akkor most nagyon diplomatikus volt.
Nem volt rossz a Sebring. Tesztautónak jó volt.
Hát de tesztautónak nem pont meg beszéltük.
Igen,
róla,
ott mindig ott a tudat, hogy egy hét múlva megszabadulsz tőle.
Egyrészt, másrészt meg két. Tehát, hogy a tesztautók beosztása az általában úgy szokott lenni, hogy hétfőn visszaviszed, és kedden már beül valaki más. A Chryslernél ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy nem voltak szünetek.
Igen?
A két beülés között, igen.
Annyira szar volt.
Az az érdekes egyébként ebben, hogy az még Mitsubishi technika, tehát annak nem kéne. De nem,
az elektronika meg a motor volt Mitsubishi, azzal nem is nagyon voltak problémák, az elektronika, az elektromos rendszer. Hát meg az összeszerelés minősége, tehát hogy a kieső kapcsolók a műszerfalból, az klasszik, az életem első és egyetlen detroiti autószalonjának volt az elképesztő tanulsága, hogy ott lehetett Mercury. Hogy kell mondani?
Most mondhatod, hogy nincs itt a csikus.
Valamilyen SUV-ba sikerült ott beülni, ami természetesen amerikai belpiacos volt, tehát Európában nem láttuk, és a kiállításon lévő autónak a kapcsolói estek ki a sajtónapon. Tehát nem a közönség napon, amikor már millióan ülnek bele és rángatják meg.
De Mercury az ráadásul Ford Group. Tehát, tudjuk.
Igen, de...
Azóta már nincs is.
De most mondjuk azt azért az orosz piacon, azért ez még nem egy olyan nagy...
Meg Grisa visszarakja a kapcsolót?
Hát most volt ez a Granta, azért abból is jött ki az ablakemelő.
Tényleg, mi van ezzel az új Ladával?
Hú, ez tök jó.
De nem fogunk kapni nyilván tesztautót, de rosszul viselkedtünk a Grantánál.
Lehet.
Jó, de ott eleve meg...
Hogy hívják ezt az új Ladát?
Úgy lett kitalálva. Vesta. Úgy lett kitalálva, hogy meddig volt nálunk a Granta? Egy hétig szintén, hétig, és nem egy embernél volt, hanem hatnál. És született 6 cikk, mert tudtuk, hogy soha többet nem kapunk Ladát.
Ha van valakinek esetleg egy... Megint elfelejtettem.
Vesta. Egy Lada Vestája, akkor lakossági tesztautóként.
Akkor igen, akkor nagyon szeretettel várjuk.
Nem annyira tudom, az már...
Állítólag
Dacia,
nem olyan
vagy
rossz.
Renault, vagy
én mentem vele.
De te be is néztél alá, úgyhogy mintha azt mondtad volna, hogy Dacia alkatrészeket láttál.
Ilyet nem mondtam, de...
Vagy hogy olyan fazonú volt, mint egy Nissan.
Hát véletlenül a tengelytávja azonos a Loganéval, az biztos, de maga a ezek struktúrája... Nem, tehát nem, és én azt összenéztem a motortér, és tehát hogy ezeket a részeket, és ott nagyon másnak tűnt. Tehát, hogy lehet, hogy a platform az ugyanaz, de...
A motorja egyébként más is, saját ad, ezt nem is értem egyébként.
Értem
ezt
én, de hadd fejezem be, tehát, hogy megnézed, máshol van a rugótorony, máshogy van a szélvédő alja, sokkal előrébb van a Ladán, tehát, hogy nem ugyanaz az autó, az biztos. Lehet, hogy a platform, vagy ugyanazon a gyártósoron el tud készülni, de...
Tehát, hogy valószínűleg rokonyok.
Én úgy képzelem egyébként, hogy ez a továbbfejlesztett platform egy új autóval, tehát egy új autót építettek rá, de szerintem bármilyen Dacia gyárát állítható lenne.
Az, nem teljes 100%-os tulajdonos, hanem itt úgy néz ki, hogy a Putyinéké még valamennyi százalék, és úgy tudom, hogy benne volt a megállapodásban annak idején, hogy nincs Renault meg Nissan gyártás Zsiguli helyett, hanem Zsigulit kell gyártani. Uh-huh. Csak adnak hozzá know-how-t.
De akkor az lehet egy jó autó, hiszen hogyha a nagy része Renault, és állítólag aki vezette a motor volt az egyetlen jó alkatrésze, de hogy az tényleg jó is volt, akkor az lehet, hogy tényleg nem lesz szar.
Figyelj, én azt mondom, hogy a motor az egy kicsit szelidült benne, tehát hogy a Grandát az tényleg rángatta, mint a kutya a lábtörlőt.
Na jó, de hogy az jó, állítólag jó volt
ez a nagyobb autó, jól tudom, mint a Granta.
És nehezebb is. És de még ilyen, de tehát hogy már nem hasonlítanám egyáltalán a Loganhoz így nívóra egy-két ilyen. A középkonzolon van néhány kapcsoló, ami úgy néz ki, mintha étcsokiból lenne, és kb. Olyan szépségben is van legyártva, tehát hogy úgy tudod.
Vannak nagyon minőségi étcsokik.
Próbáljuk meg elhelyezni a török szedánokhoz képest.
Az a szint kb. Tehát hogy van, ahol jobb,
az azért egy Ladától már nem rossz.
Tehát, de ilyen 3 milliós tétel ez már.
Hát én azt mondanám, hogy ha összehasonlítható árat akarsz mondani, akkor az a 3,5 millió az, hogy már a klíma is benne van.
Tehát, na, hát akkor ez nem egy olcsó
de
autó.
De akkor ez drágább is, mint a Logan annyival, amennyivel.
Így van, így van. Tehát szerintem értékarányos, ha azt mondod. Tehát, hogy tudsz mellé rakni, mit tudom én, kicsit drágábban ezt a, hogy hívják, Fiat?
Tipót,
mondjuk egy szedánt, meg másik végéről odarakod a Logant, ami egy ilyen elmaradottabb valami.
Az még egyáltalán?
Hát van, de...
Azt már nem rakod oda mellé.
Tehát én ezt az egyenest húznám meg, és ezen az egyenesen úgy rajta van a Vesta. Uh-huh. Szerintem inkább a Tipóhoz közel, mint a Loganhoz, uh-huh, így kivitel szintjén. De én ilyen nagyon-nagyon fullosat láttam belőle. Tehát, hogy
hol láttad?
Itt a bótba, a Lada bótba.
Elmentél a szalomba?
Igen. Igazság szerint ez egy...
Hívták is. Tehát nem,
meghívtak a sajtó bemutatóra, és akkor volt az SUV teszt, és akkor fölhívtam őket, hogy bocs, nem fogok odaérni. Ez egy ilyen esti bemutató volt ráadásul, de nem értem oda, mert közben...
Még autót is
vettem. Közben vettem egy autót is, és fölhívtam őket, hogy bocs, nem fogok odaérni, mert már érezhető volt, hogy az már vége felé jár az a bemutató, én meg még valahol Salgótarján magasságában jár, vagy nem, 60 magasságában járok. És akkor mondták, hogy hát sajnáljuk, akkor gyere már ide holnap, és akkor mehetsz is vele. És mondtam, hogy hát ez így pedagógiailag nem helyes, hogy nem megyek el a sajtóbemutatóra, és az a jutalmam, hogy még vezethetem is az autót, de igazából ott keveset mentünk, tehát hogy nem.
És nem akartak megölni a Grand Tastori miatt?
Nem.
Elmúlt?
Hát figyelj.
Ez eltett egy fél év,
nem? Nem tudom, de miért akartak volna megölni? Hát.
Miért akartak volna megölni? Nem emlékszem, milyen e-maileket kaptunk?
Kitől?
Hát a ladásoktól.
Különböző. Én nem kaptam e-mailt.
Nem?
Nem. Én telefont kaptam.
Na.
És akkor beszéltünk. De hát mindig az van, írunk valami rosszat, jön egy telefon, beszélgetünk, és akkor mindenki megnyugszik.
De ne is fogalmazzuk ezt, így sose írunk rosszat, mindig azt írjuk, amit látunk.
Hát olyan értelemben rosszat,
és az nekik nem mindig esik jól, igen.
Az ő szemszögükből rossz. Egyébként néha, amikor jót írunk, akkor is jön egy-egy telefon, azt azért tudjuk. Legalábbis mi azt hittük, hogy jót írunk az autóról, és kiderül, hogy Lada Grantaként kezeltünk valami autót, hogy nem mondjam. És ilyenkor én is meglepődök, de mindegy. Szóval visszatérve a Ladára, én nekem kellemes meglepetés volt. Na de azt nézed, akkor is egy kis autóárban van. Nyilván nincsenek ilyen önvezető rendszerei, meg nem tudom mi, de a magyar ember lehet, hogy ezt nem bánja, hanem azt, hogy elmegy a rossz úton. És
olyan, mint a Suzuki-nak az ütközés figyelmeztetője, amit nem tudsz kikapcsolni, és a legváratlanabb pillanatokban tényleg gyökkettővel rágurulsz egy régi Swiftre, és 10 méterre tőle megállsz, és egyszer csak...
Igen. Most ugye a Monte Carlo fölötti tesztúton a Swift-tel ugyanez volt, és ugye ráadásul az volt a vicces, hogy egy Suzuki-s ember ült mellettem, a Suzuki marketingese.
És kicsúszott belőle egy tompa anyázás.
És akkor, és amikor már ugye nem tudom, a harmadik
pittyeg... A Victoria?
Nem, a János.
János.
És János ott ült mellettem, és amikor a harmadik ilyen pittyegés volt, akkor mondtam, hogy hát azért ez annyira nem fasza ez a rendszer, hisz basszus, arra ment a sáv. Oké, hogy ott volt egy parkolóautó, de én a sávban mentem, tehát erre nem kéne ilyen pittyegéssel reagálni.
És a leghangosabb másoknak is vannak pittyegései, de
ijesztő, egyik sem ijesztő, tényleg ijesztő a hangja.
Azt hiszed, hogy mindjárt meghalsz.
Majd egy cseréltünk. És tudod, olyankor már nem lehet megvédeni a dolgot, amikor te vezetsz, hiába vagy Suzuki is, akkor is látszik, hogy az ott tök fölöslegesen pittyeget.
És
pittyeget fölöslegesen neki is. Hát és
de
akkor...
Igazad van, ő nem mondhatott semmi olyat, ami erre...
Ilyenkor tudod, az van, hogy ő nyilván feszélyezi a másik felet, hogy ő a mundért képviseli ottan, én meg mondom, hogy na, ugye? És akkor nem lehet azt mondani, hát igazad van, mert akkor nem védené a mundér becsületét. Egyébként ez egy tök... Tehát nincs ebben semmi kivetni való.
Mi is egyébként írtunk meg, már szarcinket, és csináltunk szar tévéműsor.
Ez egy ilyen nagyon szerencsétlen dolog szerintem, hogy hát rá fogják kényszeríteni az egyszerű polgárt, hogy megkeresse azt a biztosítékot, vagy azt a drótot, amit el kell vágni ahhoz.
Hát ez biztos. Ilyen. Mindig ma magától úgy visszakapcsolod.
A totálisan fölösleges funkció, hiszen úgyse fogod hagyni, hogy így nyomasszon. Tehát ez nem
De nem a Vitarába ezt ki lehetett kapcsolni?
Ki lehet, de a következő indításnál
ja,
megint...
Be kell,
megint
vagy ki kell újra. Aha.
Mert ez, tehát ez relézve van.
Na, bezzeg az Audi az nem pittyeget fölöslegesen, nem?
Nem.
Hát nem.
Az nem.
Nem tehát szoktak. Ő... Csak a Suzuki-nak van ilyen szar rendszere.
Nem. Ezért nem.
Mi? Minek azt... van még ilyen?
Hát a Volvo is állandóan ezt csinálja, hogy az nem ijesztően pittyeg, de sokszor jelez.
Ugye, a Volvo... az egyszer megmentett, mikor kitolattam, és semmit se láttam, valamelyik...
Az a keresztbe kitolatás elleni védem, az zseniális.
Az nagyon
zseniális,
jó.
Igen. De más autó is mentett meg, már nem emlékszem, mi volt, de volt ugyanígy.
Na jó, Assur, a svédek, hát lassan végzünk, csak gondoltam, hogy megkérdezem az Assurtól, hogy történt ez, hogy csalós dízeleket mértek a svédek. És mire jutottak?
Hát ugyanaz a probléma, amiről szerintem már mi is írtunk egyébként, hogy... elmegy az autó a visszahívásra, amiről azt ígérte a Volkswagen, hogy semmi nem fog változni, minden pont ugyanolyan lesz, mint előtte, csak teljesítjük a határértékeket. És nyilván nem ez történik, mert kap egy új szoftvert a motor, ami alapján teljesen máshogy fecskendezi be az üzemanyagot az égéstérbe, és ettől változik a karaktere valamelyest. Valószínűleg a teljesítménymutatói nem drámaian, ezt is látták a mérés során. Ja, és ugye a Svédországban fölmerült ez, hogy küldtek olvasói levelet a Technikensvár nevezetű. Technikensvár, igen, valami ilyesmi.
Akik az A-osztályt felborították.
Akik egyébként igen, a jávorszarvas teszt feltalálják.
A német autógyártás régi nagy barátai.
Igen, és hát úgy döntöttek, hogy miután hallották ezeket a híreket, hogy
Technikensvár,
hogy gyengülnek ezek a motorok a visszahívás után, ezért összeszedtek néhány autót, amit lemértek előtte, meg utána, hogy milyen lesz a teljesítmény görbéje a beavatkozás után. És az az érdekes eredmény jött ki, hogy azt hiszem 8 vagy 9 autó a 10-ből, az tényleg gyengébb lett, illetve följebb ment a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám, ami azt jelenti, hogy így a alacsonyabb fordulatszámon erőtlenebb lett. De volt egy olyan autó, ami erősödött tőle, viszont a fogyasztása drámaian megnőtt. Tehát valami nem tudom, 7-8 decivel. Tehát ilyen tök érdekes, de hát azt ők is mellé tették azt a mondatot, hogy ilyen helyzetben, amikor nagyon használt autókról beszélünk, tehát ezek mit tudom én...
Akár már 2 éves is lehet.
Nem, ilyen 5-6 éves autókról beszélünk, akkor ez egy nagyon más... az előélete a motornak, nagyon más, hogy kopik, meg nagyon más, hogy tartották karba, meg nagyon más a futásteljesítmény. Ettől elég sok paraméter változik ahhoz, hogy ne legyen teljesen kiszámítható a végeredmény.
Viszont ez egy újabb Volkswagen bukta lett, tehát a névleges teljesítményt sem hozta, azaz a Volkswagen változott kommunikációval teljesen ellentétes volt a dolog, vagy azért a névleges teljesítményértékeket hozta, mert ilyenkor abba
szoktak... Változott valamennyit a névleges teljesítmény, bár egyébként az adatok, amiket én láttam, elsősorban a matékra vonatkoznak, de volt egy példa felsorolva, hogy mit tudom én, 165-ről lement a teljesítmény 159 lóerőre, de ez pont abban a szórásban elfogadható.
Tehát mert ilyenkor gyakran szokott az lenni, hogy mindenkinek igaza van, tehát hogy az autógyár is azt mondja, hogy alapvetően ugyanolyan maradt az autó, mert ők csak azokat a névleges paramétereket figyelik, amik mondjuk a katalógusban vannak benne, hát és annak a hiba határán belül van. Tehát hogy a 140 lovas dízel, PDTDI, vagy 2 literes PDTDI, az egyébként az esetek többségében több mint 140 lóerős, azért ezt tudjuk.
Ebben az esetben például kifejezetten kevesebb volt.
Lett kevesebb?
177 lóerős autók papíron, és abból lett a 165. Úgyhogy az volt a visszahívás előtti állapot, és abból onnan lett a 159.
Aha.
De a változás nem drámai.
Aha. Akkor az viszont egy újabb Volkswagen hazugság, ha lehet ezt így mondani.
De ez nem hazugság, ezt nem lehet betartani. Tehát ez olyan dolog, hogy ez szerintem, akinek egy pici köze van ezekhez a műszaki dolgokhoz, az tudja, hogy ha megváltoztatod a befecskendezési térképet, akkor nem fogod ugyanazt a teljesítmény és nyomaték görbét kapni.
A görbe az nem kérdés. Én a csúcsra gondolok,
arról volt szó, a csúcs sem maradt ugyanaz, mert körülbelül az volt a tipikus, hogy mondjuk 360-ról lement 340 környékére a nyomométer.
De hát ez kb. Olyan, mintha az asszony azt mondaná, hogy nem engedlek haza, drágám, este, csak ha kinn a homlokzaton mászod meg a házat, és akkor azt csinálod, hogy lifttel azért fölmész a szomszédhoz, és majd onnan átmászol, mert valahogy azért haza akarsz érni, teljesítened kell, hát egy kicsit csalsz.
Nem, de nem is lehet megcsinálni.
Tehát azt igazából, mondom, hogy egy teljesítetetlenül nem tudsz falat mászni, tehát igen. Mégis inkább lift,
szomszéderké. Csökkenteni kell a kibocsátást a határérték alá, ami nyilván azt jelenti, hogy valamivel gyengébb, de valószínűleg azt tettek észre egyébként a kedves userek, nem ezt a 10-15-20 Nm-t vagy 30-at, hanem azt tettek észre, hogy följebb költözött a csúcsérték.
Igen, tehát hogy lent, tehát, hogy az alul, a nagy lökés, alul, az megszűnt.
Alul a abban a tartományban, ahol mondjuk elindulsz és kigyorsítasz egy kettes fokozatban, ott kevesebb lett adott fordulat számon a nyomaték.
Jó, de ezt
később úgy, megjön.
De ezt emberül úgy mondják, hogy gyengébb lett az autóm.
Ezt így fogalmazza meg a user, mert a vezetési érzet
de pont
azt megváltozik.
Pont ugyanarról beszélünk, amiről az előbb a Q5 kapcsán, hogy mitől is érzed azt, hogy ez kevésbé jó, mint a másik. Hát fogalmat sincs, mert 195 paramétert logol az agyad, és ezt egy-két szóban megfogalmazni nagyon nehéz, de ő azt mondja, hogy szerinte gyengébb lett az autó. Amiben nyilván van egy csomó szubjektív paraméter, és magyarázható, tökre magyarázható ezekkel az adatokkal, amik a svédeknek kijöttek.
Na jó, köszönjük figyelmüket, ennyi fért a mai égéstérben, jövő héten találkozunk.